Kezdjük az előadásunkat a mai estén. Ízületi betegségek és táplálkozás összefüggéséről szeretnék beszélni. A reumatikus betegségekről, ízületi gyulladásokról, artritis, hogyan segít az egészséges táplálkozás, ez a mai esti előadásnak a címe, a gondolata. És hát a kettő között azért csak-csak van összefüggés, és jó, ha erről elbeszélgetünk, elgondolkodunk, hogy mitől gyulladnak be az ízületek. Itt már jön az első válasz. Kopás, ugye? Mindjárt kezd. Igen. Kezdjünk egy kicsit azzal, hogy mi is tulajdonképpen az a szó, hogy artritis. Biztos már mindenki hallotta, hogy artritis, ez egy görög kifejezés, és tulajdonképpen a tünetnek a leírása, ez nem egy egységes tünetkép. Tehát artritis, sokféle artritis van. Az artritis, tehát létezik az úgynevezett osteoartritis, és akkor itt van az, amit az előbb említettük, ugye, tehát a kopás. Osteoartritis azt jelenti a gyakorlatban, hogy az ízületnek a, ugye van egy ízület fej, meg van a vápa, és akkor az ízületnek a fejének a közepén szó szerint kopás van. Ez egy anyagcsere betegség, tehát az is egy anyagcsere betegség, egy utánpótlási betegség. Egyszerűen nem kerül a szervezetbe elegendő aminosav, a máj valószínűleg nem működik jól. De ez a monoton testtartás, mármint hogy nem monoton, hanem állandóan statikus egységes testtartásoktól is függhet. A reumatikus artritis az egy másik fajta, és az kifejezetten arról szól, hogy gyulladások keletkeznek. Tehát az, hogy az ízületi fejnek a peremén, tehát kívülről, tehát ha az ízületi fejet veszünk, és akkor kívülről, ahol a porc réteknek vége van, ott keletkezik egyfajta gyulladás, mégpedig azért, mert a szervezet valamilyen oknál fogva az immunrendszert a porc aminosavaira ráállítottam. Tehát az autoimmunbetegségek ugye lényegében azt jelentik, hogy a szervezet saját maga ellen fordul, tehát önmaga ellen fordul, és ez többnyire úgy történik, csak mondok egy néhány példát, hogy jöhet létre egy autoimmunbetegség. Konkrétan arról van szó, hogyha az emésztési rendszer nem működik jól, tehát az emésztési rendszer adott esetben helytelenül emészti a fehérjéket, a zsiradékokat, meg egyebeket, és akkor tulajdonképpen olyan aminosavak bekerülnek a véráramba a bélfalon keresztül, amelyeket a sejtjeink és az immunrendszer nem tudják értelmezni. Tehát nem lett teljes mértékben megemésztve, nem lett megfelelő méretre aprítva, és ennek az a következménye, hogy a felületén olyan szekvenciákat le tud olvasni, amelyek ellen az immunrendszer, az úgynevezett veleszületett immunrendszer azonnal fellép, és gyulladásokat okoz ráadásul. Tehát az immunrendszer gyulladásokra készteti. És ez az oka többnyire, hogy autoimmun betegségek létrejönnek, sőt van olyan is, amikor toxikus anyagok akkor érvényesülnek, ha valaki nagyon sok fehérjét fogyaszt. Például nagyon gyakori dolog az, hogy valaki elmegy nyaralni, mit tudom, földközi tengerhez, most már ugye kicsapunk a hámból, és akkor egy héten keresztül csak tengeri herkentyűt eszünk. És tehát van, aki ezt megcsinálja, és visszajön halálosan beteg. Miért? Mert olyan mértékben vitetett be a szervezetbe olyan aminosavakat, olyan fehérjéket, amelyek ellen lehet, hogy önmagában is már egy kicsit allergiás volt, és ez a sok-sok fehérje tulajdonképpen különböző segédanyagokkal együtt a testben levő toxinokat felnagyította, tehát kvázi a fehérje dús étrend, ami bekövetkezett, a szervezeten belüli fémeket, meg egyéb ilyen anyagok, amelyek túl kicsik, hogy az immunrendszerhez hozzá férnének, vagy biotoxinok, tehát vannak olyan anyagok is, amelyek mondjuk a gomba vagy baktérium mérek, és ezek annyira kicsik, hogy nem férnek az immunrendszerhez, de ha egy fehérje, mint hordozó anyag jön, és kvázi, és ha nagyon sok fehérje van, és akkor kvázi magához láncolja, magához köti ezt a mérget, és így ez, a, ez az új vegyület, ami itt keletkezik, érintkezik az immunrendszerrel, akkor létrejön egy, egy úgymond, úgynevezett immun, autoimmun betegség, és innentől fogva a szervezet bizonyos aminosavak ellen, hát hogy mondjam, fellép. És ha pehünk van, akkor ez most éppenséggel az ízületeinknek a polc szövetei. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez a fajta gyulladás egy kicsit feszíti, tehát, tehát érezzük, hogy feszül az ízületünk, de nem nagyon fáj direktbe, de ha behajlítjuk egy bizonyos fokon túl, akkor hirtelen, mintha valaki késekkel végig marna az idegeinket, vagy végig karistolna az idegeinket. Miért történik az? Mert ez a gyulladt rész, kvázi itt a vápa van, és akkor itt benne van az ízület, és akkor tulajdonképpen, ha ez lenne mondjuk itt a széle, és ez be van gyulladva, és gondoljunk bele, így mozog, és akkor a gyulladt rész kvázi a vápába belemozog. És akkor ez az, ami irgalmatlan fájdalmakat tud okozni egy rheumatikus artritis esetén. És akkor mondjuk a közvén, és lehetné sok mindent még emlegetni. Ezek talán a legfontosabbak elsőre. Akkor nézzünk tovább egy pillanat. Igen, a széle lemarad, éppen azon töröm a fejemet, hogy ezt hogyan orvosoljuk. Igen, már is látom a... Igen. És akkor még egy ilyet. És akkor... Nekem ugyanaz van, úgyhogy ezért. Csak nem kapcsoltam, hogy miért nem csinálja. Na, szóval... Ja igen, ha visszatérünk itt az előző előadásra, hogy itt látjuk az osteoartritis, a térdizületek, a kéz és a csípő izület. Tehát ezek legtöbbnyire a kézben van ez az osteoartritis, tehát a kopás a kézben is, térdben is van, meg csípőben is. És majd fogunk még, talán egy pillanat megnézem, hogy igen, majd mielőtt a tünetekről beszélünk, még egy néhány dolgot még elmondom. Miért jön létre egy kopásos ízületi megbetegedés. Valahol hibázott a Jóisten, hogy amikor összerakott minket, hogy nem tudunk eleget állni. Tehát úgy van összerakva a mi ízületünk, hogy normális élet körülmények között kopik. Hát itt valami hiba van, nem? Tehát hiba van a gépezetben. Tehát, hogy csupán csak attól, hogy állunk, vagy térdelünk, mondjuk tegyük föl mondjuk valaki a kőműves és rendszeresen hideg burkolatokat rak, és akkor télvíz idején gyere csak hidegben, fagyban, mindenhol letérdel, és ott csúszik a padlón, és rakosgatja a hideg padlóra a lapokat, meg minden. Na miért fog neki megfájdulni az ízülete? Ugye, tehát ez is így... Mert megfázik, meg terhelés, meg egyoldalú terhelés is, igen. De vannak olyan ízületi kopások, vagy ízületi problémák, amelyek nem erre visszavezethetők. Hát például van egy ilyen, hogy volt egy olyan esetem, ezt mondjuk szívesen említem, mert ugye tehát ezt látom, azt tudtam végigkövetni. Vagy lehet, hogy már említettem, és egy tájfutó a országos bajnok eljött hozzám vérvizsgálatra, hogy nézem már meg a vérét, mert hát egyébként nem gondolta volna, hogy annyira nagy beteg, bár azért a menet közben beismerte, hogy az ízületével, a csípőízületével gond van. Hát úgy megnéztem a vérét, és megmondta nekem, hogy hihetetlen, illetve hát megnéztem a vérét, és hihetetlen mértékben, a vérben hihetetlen mértékben látom az antioxidáns hiányt. Tehát úgy antioxidáns hiányt, hogy ilyet még nem nagyon láttam. A vércsepanalízisnél egyébként ez úgy néz ki, hogy egy nagyon filigrán, ilyen pókhálószerű bevonat van az üveglemezen, és ez a bevonat az tulajdonképpen fibrinből, meg húcsavból keletkezik. Tehát kvázi azt mondhatom neki, hogy nagyon-nagyon magas a húcsav szintje a vérben, és azt tetszettem mondani neki, hogy a tisztelt uram magának nagyon-nagyon súlyos antioxidáns hiánya van. Ez majd fölcsattant, azt mondta, hogy de már ő már pedig ő rendszeresen naponta 5000 vagy még ennél több milligram C-vitamint fogyaszt, plusz egy ilyen multivitamin csomag, tudják, hogy nem mondom a nevét, tehát ez a megadózis, tehát a nagyon nagy dózis, tehát ő naponta valami ménkő sok vitamint, A-vitamint, beta-karotint, mindenféléket, E-vitamint, meg mit tudom én, fogyasztott, tehát antioxidánst, ha úgy akarjuk. És mégis mitől volt ez a nagy antioxidáns hiány a vérében? Ugye elmondta, hogy naponta a 20 kilométert fut, és amikor azt végül elmondta, hogy a csípőüzeleté nagyon-nagyon tönkre van, és vár protézisre, akkor úgy próbáltam rávezetni őt, és segíteni neki, hogy tulajdonképpen azt történik a szervezeten belül, amit én ott látom a mikroszkópban. Tudnélik, ez a fibrin húcsav keverék, ezt úgy kell elképzelni, hogy hát még a milliméternek a tized század része széles, kis, nagyon-nagyon hajszál, tehát nem hajszálnál vékonyabb ilyen tűkristályok vannak, és ezek kicsapódnak minden sima felületre. Ez azt jelenti, hogy ez akár kicsapódhat az izületére. És amikor most mozog, mit történik? Hát ez olyan, mint a dörzs. Mint a smirgli. És szépen ledörzsöli tulajdonképpen az izületről a porc réteget. És hát persze, amikor már egy bizonyos szintre ledörzsölte, akkor nyilvánvalóan a szervezet ott gyógyulni akar, vagy gyógyítani akar, és egy gyógyító gyulladást hoz létre. Tudnélik, a gyulladás sokszor egy helyreállító gyulladás. És akkor még ráadásul, ha nagyon sokáig nem működik jól, akkor akár egy fibrotikus gyulladást hozhat létre, ami még rosszabb dolgokat produkál. Úgyhogy innentől fogva, tehát a gyulladás fokától függően, tehát még rosszabbodik az izületnek az állapota. Tehát amikor osztioartritiszről beszélünk, akkor többnyire egy súlyos antioxidánsról beszélünk. Tehát amikor az Isten összerakott minket, nem hibázod abban, ha megnézzük a régi nemzedékekben, ha mondjuk leleteket megnézünk, mondjuk korábbi korokból, hogy nézte ki az embereknek a csontozata, fogazata. Tehát azt mindig lehet látni, hogy a fogak tökéletesek voltak, mindig, és az ízületek is olyanok voltak, hogy egy per áll. Tehát nem lehetett kopási tüneteket látni. És azok azért nem rendelkeztek autóval, daróval, emelkedni, ők mindent, tehát mindent kézi erőből csináltak. Nem úgy volt, hogy ráültek a kombájnra, hanem a kaszával, ki tudja mivel. Szóval nem olyan egyszerű a helyzet, tehát a modern életnek a tápanyag zavarai és tápanyag hiányai lényegében okozzák ezeket a problémákat. A mi ízületeink nem, ez a kopás, ez egy nagyon helytelen kifejezés, a kopás, ami van, ami de facto történik, az tulajdonképpen már csak a pont az íre, mert előtte volt egy olyan folyamat, amely tulajdonképpen egy izületi megbetegedés volt, és egy krónikus civilizációs megbetegedésnek a következménye. Mondjad. Akkor mondjad még egyszer. Ja, igen, azt, igen. Jó, bocs, na ezt nem, elnézést, köszönöm, hogy szóltál. Honnan jön itt a vitamin, tehát az antioxidáns hiány, ha megadózisokat használt, és megadózisokat C-vitamint. A poént nem mondtam el, mert már egy kicsit fáradt is vagyok. Hát mi a poén? C-vitamin. A 400 milligramnál több C-vitamin per nap nem hoz mérhető javulást a szervezet számára. Ha egy bizonyos nanogram per milliliter határ fölé megy az aszkorbinsav a vérben, akkor az antioxidáns jellegéből átalakul és lesz prooxidáns. Ez mit jelent? Ez nem véd minket ilyenkor, hanem egy úgynevezett szabad gyökké válik, és tehát, hogy mondjam, sérülések jönnek létre. Tehát ideig, óráig lehet itt magas dózis C-vitamint használni, mert az is kell olykor. Tehát ez ne, tessék, ez az antioxidáns szabad gyök kérdést, ezt egy kicsit lazában kell kezelni, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy az egyik a jó, a másik a rossz fiú. Csodálkoznának azon, hogy a saját, saját immunrendszerük nap mint nap szabad gyököket produkál, amikor éppen úgy telik a jó kedve. Mert van, amikor az immunrendszerünk éppen gyulladással lebont valamit, és utána újra fölépíti. De addig, amíg az immunrendszerünk ezt megcsinálja, és tegyük föl, hogy nem immunrendszerbetegek vagyunk, addig ezzel egy szál probléma sincs. De amikor mi beavatkozunk kívülről, esetleg egyoldalúan, tartósan, és mondjuk hónapokon, éveken keresztül nagyon magas C-vitamin szintet fogyasszunk, akkor itt prooxidatív folyamatok indulhatnak el, tehát gyulladásokat hozunk létre végül, illetve ebben az esetben, mivel mi nem antioxidánsokat, hanem prooxidánsokat használtunk, vittünk be a szervezetbe, a meglevő antioxidánsok, amelyek a táplálék, vagy a többi multivitamin csomagban benne volt, nem tudták ezt egyensúlyban tartani, és végül hát az úriember nem is nagyon akarta elhinni a helyzetet, a dolgot, de hát ez a helyzet. Tehát ez a rövid és velős lényege. Egy pillanat, lassan. A C-vitamin adag bocs, hogy most már ilyen gyakorlati kérdésekbe belemegyünk, mert igazán az előadást el se kezdtük, tehát de a lényeg az, hogy jó, tudom, hogy érdekfeszítő kérdés a C-vitamin kérdés. Ha 250 mg C-vitamint használunk, és ezt esetleg napjában háromszor, akkor ez még úgy, ahogy van, elfogadható, reggel, délbe, este, mert körülbelül 1-1,5 óra múlva egy normál aszkorbinsav a vizeleten keresztül el is távozik. Tehát úgy, ahogy van. Ezért vannak ezek a úgynevezett retard C-vitamin, vagy CTB, meg ilyeneket, amelyek lassan adagolják a C-vitamint, és ez így egy viszonylag normális megoldás is. Tehát egy 500-as CTB egy napra untig elég. De lehet nyilvánvalóan a C-vitaminnak a hasznát fokozni, mert azért egy óriási különbség, ha aszkorbinsavról beszélünk, és ezt nevezük mi C-vitaminnak, vagy ha mi C-vitamin az ételben, erről a témáról beszélünk, mert ha ételben levő C-vitaminről beszélünk, azt korlátlanul fokozni lehet. Tehát lehet abból akár 5000 mg-ot fogyasztani, és nem történik ez a prooxidatív folyamat. De az aszkorbinsav egy bizonyos határon túl szabad gyökké válik, és nem antioxidáns. Tehát ez az, amit általában el szokták felejteni ezt említeni. És még egyszer mondom, ami 2-3 napig egy magas dózis C-vitamint használunk, egy ilyen lökésterápia, és javulunk tőle, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kárt okoztunk magunkon, mert lehet, hogy éppen ez kellett. De tessék kipróbálni, mindenre kipróbálni a C-vitamint, nem fog sikerülni, tehát nem fog működni. Tehát úgynevezett élelmiszer minőségű, vagy élelmiszer környezetben levő C-vitamin, tehát mondjuk egy paprikapor, tehát hogy mondjam, egy vitamin paprikapor, vagy egyszerűen egy paprikapor, tehát egyszerűen csak annyi, hogy daráljuk a paprikát, a levét kipréseljük, és kiméletesen szárítjuk úgy, hogy a C-vitamin tönkre ne menjen, és akkor ezt a port miut kanalazzuk, akkor lehet érdembeli C-vitamin mennyiségeket kapni ebből a paprikaporból, és ez jót is tesz nekünk, mert minden benne van, ami ahhoz kell, hogy ez a C-vitamin, ami benne van, ne alakuljon át, ne romoljon meg. Ugyanakkor, ha én elmegyek a BASF-hez, a vegyi gyárhoz, és megveszem tőlük a hordó aszkorbinsavat, akkor tudhatom, hogy a BASF ez egy vegyi gyár, tehát ők szintetikusan előállítják az aszkorbinsavat. Én nem biztos, hogy ebben a formában nekünk ez a legjobb. Jó? Na, azért léphetünk a C-vitaminen? Jó, oké. Ízületi gyulladás, ugye tünetek, mi van, duzzanatok, merevség, eldeformálás, lázis, fáradtság, vérszegénység, fogyás. Tehát ezek mind olyan tünetek lehetnek, hogyha valakinek mondjuk ízületi gyulladások vannak. És ugye az csak egy kis leírás, hogy tér, csuklógy, könnyök, kézlábujok, csipővál, tehát vándorolhatnak is egyébként ezek az ízületi fájdalmak. Az általános orvoslás mit is csinál? Pillanat. Tehát ők használnak az úgynevezett non-steroid, vagy nem steroid gyulladáscsökkentőket, és aszpirin, ibuprofén, stb. És azt mondják, hogy ezzel lehet a gyulladásokat csökkenteni. Van, aki még műtétel, sugárzás, kemoterápiával kicsit szélsőségesnek tűnik, de de facto csinálják, főleg a nagyon súlyos ízületi betegségeknél. Azért tessék nem elfelejteni, vannak olyan ízületi betegek, akik nem jönnek el egy ilyen előadásra, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem mert nem tudnak mozogni. Tehát szinte teljességgel a mozgás képtelené válnak. Ugyanakkor ezek a módszerek lényegében csak ideiglenes tünetkezelés. A műtét lényegében legtöbbnyire pótlásról szól, tehát az, hogy hát ugye ízületpótlásról szól. De ugye a mondat egy kicsit cinikus, tehát az ízületek nem szenvednek gyógyszerhiány betegségben, hanem valami más az oka. Ugye, tehát maga a megfogalmazás is azért már úgy felvetti, hogy tehát nem úgy születünk, hogy egy gyógyszerhiányunk van. A természetes működésünk nem feltételez egy gyógyszert a rendszerben, hanem feltételez tápanyagokat, és hát ezek a tápanyagok bizony ezek hiányoznak. Ezért beszélünk most mindjárt kicsit az okokról, és akkor majd a gyakorlatról. Hiányállapotok. Ugye, hogy jönnek létre hiányállapotok, például ásványi hiány, hogy keletkezik. Ásványi hiány, hát számos oka van az ásványi hiánynak, illetve hát itt szeretném említeni, hogy egyfelől a táplálkozás hiány, tehát az, hogy a táplálkozáson belül nem működik jól. Aztán ezen kívül amikor én ezt leírtam, ugye kihegyeztem egy kicsit az ösztrogén és az ösztrogén egyensúlyra, de ezt egy kicsit tágabbra fogalmaznék most, tehát a mostani eszemmel ezt egy kicsit tágabbra fogalmaznék. Tehát nagyon-nagyon sok folyamat van az emberi szervezeten belül, és az ásványok és a hormonok például egy kölcsönhatásban vannak. Tehát ha bizonyos hormonok magas dózisban jelen vannak a szervezetben, tehát mondjuk egy túltengés van, az bizonyos ásványoknak a túltengésével jár a szervezeten belül. Tudnélik, egyes hormonok egyes ásványoknak a szabályozásában is benne vannak. És nagyon tipikus, hogy például akik stresszbetegek, azoknak tipikusosan a cink hiányuk van, meg magnézium, mangán hiányuk van. Tehát szóval ilyen megfeleltetések is vannak, és ha valaki nagyon-nagyon komolyan stresszeli magát, vagy egy menopauzás állapotban van például, akkor ott megint más ásványok hiányozhatnak. Vagy ha valaki, egyébként itt beleírtam a dohányzás, ugye bekerül a kadmium, lemegy a cink, növeli az ösztrogént, tehát fordítva is lesz cipő belőle. Tehát szóval ilyen ásvány problémák, amelyek előfordulnak, azt akadályozhatják meg, hogy amikor a szervezet szeretne egy ízületet újra építeni, fölépíteni, egyszerűen hiányzik az alapanyag hozzá. Nem tud mit csinálni. És ilyenkor leállnak, vagy lelassulnak a folyamatok. Ez azt jelenti, vagy ezt mi azt így nevezük ezt, hogy ez egy funkcionalitási probléma. Ez nem egy olyan betegség, hogy valami kór van, valami kórokozó van, valami autoimmun folyamat van, egyáltalán nem erről szól, csak arról van szó, hogy nincs elegendő alapanyag. Vagy, ami még rosszabb, hiányoznak adott esetben az enzimek, hogy ezeket a folyamatokat kézben lehessen tartani. Aztán aminosav hiány, vitaminok, zsírsavak hiánya, tehát a zsírsavak kérdése talán is nagyon lényeges lenne itt említeni. Tudnélik, a zsírsavak egyensúlya, omega-3, omega-6 zsírsav egyensúly, ugye ezt már említettem többször is, ugye? Ki tudja, ki emlékszik, hogy mi lenne az ideális arány? Azt már nem. Az omega-3 és az omega-6 zsírsavak természetes aránya 1:5 lenne. Ez lenne az ideális. Az átlag az EU államokban 1:17. A koncentráció zavar, vagy koncentrációs zavarral sajnos rendelkező betegek, fiatalok 1:40 és annál több. Mi történik ilyenkor? Az történik, hogy tehát megint egyfelől a sejtfal, ugye, tehát a sejteknek az épülése feltétel az ilyen zsíjasavakat. Tehát a sejteknek a fala az zsíjasavakból áll. És ha ott nem megfelelő zsíjasavak vannak, akkor ezek a sejtek eleve gyengébek. De ezen kívül van egy másik probléma, egy jelentős probléma. Ezek a sejtek sokkal érzékenyebbek gyulladásos folyamatokra. Ez azt jelenti, hogy a szervezet valamilyen oknál fogva valamilyen gyulladásos reakciót indít el, ezek a sejtek nagyon hamar pusztulnak. Tehát ha nincsen elegendő omega-3 zsíjasav, akkor ezek a sejtek, hát hogy mondjam, hamar károsodnak. Aztán léphetünk tovább a gyulladásos részére, mert az omega-3, omega-6 aránya maga a gyulladást direkt is befolyásolja. Tehát van ilyen, hogy úgy nevezik ezeket a kis manókat, hogy prostaglandinok. Mi egy prostaglandin? Senki nem tudja. Én se tudnék. Ha nem kellene utána olvasni ilyen dolgokban, akkor nem tudnék ezekről a dolgokról. Lehet egyébként ez olyan, hogy hogy az egész testünk, ez akkora, tehát olyan komplex információt igényel, nem is információt, olyan komplex folyamatok vannak itt, hogy soha igazán nem lehet ezt kitanulni. Azt hiszem, Laci, ugye te is így vagy, hogy az emberi szervezetnek a megértése, ha egy orvos elmegy az orvostudományi egyetemre, és 5-6-8 évet tanul, akkor bizonyos területeken vizsgákat tett le. De ez nem azt jelenti, hogy onnan kijön az egyetemről, hogy mindent, amit eddig megtanult, hogy ezt még mindig napra készen tudja, ugye? Nem így van? Tehát letette a vizsgát, és akkor majd tanulunk valami újat, és akkor ugyanúgy, mint ahogyan bárki más vizsgára tanul, sok mindent elfelejtünk. És akkor a gyakorlatban visszajön az, ami lényeges, és hát sajnos az a helyzet, hogy nagyon sok gyógyító nem rendelkezik napra kész anatómiai információkkal, mert egyszerűen annyira nem érdekli őt. Elég, ha tudja a gyógyszereknek a kezelését. És ebben a kísértésben olyanok is esnek bele, mint ahogyan a Laci és én, mert mi alternatív módszerekkel dolgozunk, de akkor mégiscsak, ugye, az ember megszokja egy kórképet, tehát mindig újra és újra gondolni, az nehéz, tehát az nem szokásból élünk. De visszatérve a prostaglandinokhoz. A prostaglandinok, ezek kis hírvívő anyagok, amelyek a gyulladásos reakciót szabályozák. Tehát a prostaglandin, így nevezük ezt, de van belőle három fajta, A, B, C, és az A meg a C az omega-3 zsíjasavakból áll. A B omega-6 zsíjasavakból áll. Az A meg a C fékezi a gyulladásokat, tehát ez a kikapcsoló gomb. A B az a bekapcsoló gomb. Ugye milyen szellemes. B, mint bekapcsolás. Na, szóval a prostaglandin, tehát a B az ugye omega-6 zsíjasavból áll, és hát gondoljunk bele, akkor most ha 42-szer annyi omega-6 van mondjuk egy adott szervezetben, mint omega-3, akkor hányszor gyakrabban fog bekapcsolni gyulladásokat, mint ki? Ugye? 42-szer. Mármint, hogy ez egy kicsit ilyen sántikál, nyilvánvalóan ez egy ilyen nagyon egyszerű számítás, de el tudjuk képzelni, hogy a kereteken belül, amelyekben mozoghat a prostaglandin előállításnak a mennyisége, az a prostaglandin, ami omega-6 zsírsavból keletkezik, mivel nagyon sok van belőle, az arachnoid savból például, az arachnoid sav konkrétan az a sav, amiből ez előáll, nagyon-nagyon dominánsan, nagyon erőteljesen ott van, és bizony folyamatosan gerjeszt gyulladásokat. Azok az anyagok, amelyek segítenének kikapcsolni és egyensúlyt teremteni, azok még nincsenek. Tehát erről van szó. Ez is egy tipikus dolog a szervezeten belül, ezek a bekikapcsolások, ezek az egyensúly. Ez egyik erősíti ezt, a másik fékezi ugyanazt a folyamatot. Tehát ez a dualizmus a szervezeten belül nagyon gyakran megvan. Vannak ilyen dualisztikus szabályozások, vagy vannak ilyen körfolyások. Tehát ez nagyon gyakori. És ha visszatérjük az artritisnek az okaihoz, tulajdonképpen a folyamatos gyulladásra való hajlamot biztosíthatunk a szervezetnek a nem megfelelő omega-3, omega-6 zsíjasav arányával. Még egyet, mondanám itt ehhez az egészhez. Egy pillanat, megnézem, nehogy valahol más már le van írva, és duplán, triplán mondom. Jó, visszatérünk. Még egyet, ez nincsen fölírva, ezt csak most úgy mondom hozzám. A szervezetnek van az immunrendszernek, tehát az immunrendszernek különböző ágai vannak. Az immunrendszernek van ilyen, hogy egy vele született immunrendszer, és van egy olyan, amit megszerzünk, ugye? Tehát egy szerzett immunrendszer. Erre talán még emlékszünk, ugye? Mert volt egyszer a beta-glukánról egy előadás, és abban említettem ezt a kérdést, hogy van egy vele született immunrendszer, meg egy szerzett. A vele született immunrendszer lényegében a falósejtekből áll, meg persze nyálkahártyák, meg egyebek, de ha sejtszinten nézzük, akkor a falósejtek makrofák, monocita sejtek, ezek olyan sejtek, amelyek a fagocitózist végeznek, tehát ezek be tudnak kebelezni különböző anyagokat és megölni. Nos, ezek a sejtek rendelkeznek egy kis kézikönyvvel, és ez a kis kézikönyv azt mondja, hogy tehát 1500 anyag van, vagy 1500 körül anyag van, amelyekre azt mondja, hogy azonnal lecsapni. Bum, azonnal előveszi a fakalapácsot, és akkor nem teketóriálsz, azonnal nekiesik. Tehát a szervezetünken belül ezt a funkciót érdekes módon folyamatosan stimulálni lehet különböző toxinokkal. Hallottunk már a Lyme-kórról? Mit csinál a Lyme-kór az ízületeinkkel? Ugye egy idő után mi történik a Lyme-kór következtében? Komoly ízületi gyulladások keletkeznek. Miért? Mit csinál a baci az ízületeinkkel? A baktérium begyulasztja az ízületeinket? Hát indirekt igen, mégpedig úgy, hogy ezek a baktériumok belénk kerülnek, nem okoznak direkt egy komolyabb fertőzés, hanem beülnek úgynevezett biofilmekbe, elbújnak, és ott éldegélnek. És aztán produkálnak mérgeket, toxinokat, biotoxinokat nevezük ezeket. És ezek a biotoxinok, ezek irritálják az immunrendszert, tehát folyamatosan, ez ugyanolyan, mintha valaki folyamatosan valami füstölőt az orrunk alá tartana, hát előbb-utóbb lecsapjuk őt, nem? Tehát már nem bírjuk, mert nem kapunk levegőt. Hát ezt csinálja tulajdonképpen ez a biotoxin, folyamatosan füstöli az immunrendszer orrát, és az folyamatosan agresszív. És folyamatosan éppen emiatt gyulladásra hajlik. Tehát ki nem lehet kapcsolni az immunrendszer a gyulladásból éppen emiatt. Tehát van, amikor különböző kórokozóknak a jelenléte a gyulladásos, tehát az immunrendszernek a gyulladásos reakcióját folyamatosan fönntartják. Tehát ez is egy igen komoly probléma, és hát főleg, amikor itt most Lyme-ról beszélünk, de nem csak a Lyme-kór, hanem vannak más kórokozók, amelyek ugyanezt okoznak. Akkor nézzünk tovább az arthritis okai. Polcok mikrotraumai, tehát ízületek nagy igénybevétele, zongorista, ugye, tehát van zongorista, akinek abba kell hagyni, éppen mert nem túl terheli az egészet. Ugyanakkor, amit említettem, a köműves, aki nem tud letérdelni, ugye, aki már olyan merev, mint a fából lenne az egész szerkezetem. Akkor ugye ezt említettem, a test saját gyulladás csökkentő reakció nem működik megfelelően, nem keletkezik elegendő kortizon. Mikor nem keletkezik elegendő kortizon? Van-e valaki közülünk, aki nagyon stresszes életmódot él? Most azért, hogy mondjam, tehát a felszínes megközelítésen túl tényleg arról beszélek, hogy gondoljunk mondjuk egy gyárigazgatóra, ahhoz képest mi laza életet élünk, vagy még stresszesebbek. Tehát aki reggel 8-kor bent van, és már brrrr így vibrál, és este fél 10-kor még brrrr így megy nála, és evés állva eszik, meg hogy mindig két telefon a fülén, tehát ehhez képest stresszesek vagyunk, vagy nem? Annyira nem, ugye? De azért az életünk sokszor a saját tűrőképességeinkhez képest hogy mondjam, tehát eléggé túl van terhelve. De gondoljunk azokra az emberekre, akikről most éppen beszéltem, tehát akik már szinte nem tudnak élni, ha nem izgatják föl magukat kellő, tehát akár mesterségesen. És ha nem, nincs izgalom, és ha minden rendben megy, reggel bejönnek, és az első dolgozóba úgy belekötnek, hogy leorribálják a haját, és akkor utána, fölpumpálták magukat, és akkor jól érzik magukat egy fél napra. És amikor lemegy a füst, akkor egy következő áldozat jön sorra. Tehát van ilyen, és ez most nem vicc, tehát azok az emberek, akik szocializálódtak nagy stresszben, azoknak szükség van erre a mesterséges stresszre, és miért? Mert a szervezetük megszokta ezt a stresszt, megszokta ezt az adrenalin szintet, megszokta, és van egy nagy probléma, és ezek az emberek különösen nagy veszélyben vannak, van egy nagy probléma, tudnélik az, hogy a szervezetük már nem tud egyenletesen hormonokat termelni. És az egyik hormon, ami kifejezetten nyúlgyulladás csökkentő, ez a kortizon. Ugye mi kortizolt szoktunk adni, ugye kívülről szteroid, a szteroid az egy kortizol tulajdonképpen egy imitáció, egy másolat, egy szintetikus másolata, de a sajátunk sokkal jobb lenne, de a sajátunkat azt kinifantottuk a sok stresszel. Tehát a folyamatos pörgés, előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy alapanyag hiányában ezek a gyulladás csökkentő hormonok nem keletkeznek kellőképpen. Az autoimmun folyamatokat említettem, hogy az immunrendszer nem is gyengesége, hanem helytelen reakciója. És itt beszélünk baktériumokról, sejtsalak, tehát ez azt jelenti, hogy toxinok, gombák, paraziták, ugye a protozoa, vírusok, ezek okozhatnak artritiszt, ez az, amit az előbb említettem. Igen, sejtettem, valahol biztos leírtam, csak nem találtam hirtelen. Tehát ez az, amiről beszélünk, amikor kórokozók és annak toxinjai tulajdonképpen a vele született immunrendszert folyamatosan izgalomban tartanak. Tehát ezt említettem. És akkor tejallergiák, ugye az artritiszt gyakran autoimmun reakcióként jelenik meg, különösen olyanoknál, akik tejallergiától szenvednek, tehát a tejallergia meg az egyéb autoimmun betegségek, ezek közel állnak egymáshoz. Ezért egyébként, ha valaki izületi betegségektől szenved, és az a gyanú, hogy ez egy autoimmun folyamat, vagy egy reumatikus artritis, akkor jobb, ha esetleg az állati termékeket egy időre félreteszi. Vannak klinikák, már az 50-es évek óta Németországban például tudok több ilyen klinikáról, akik specializálódtak az ízületi betegségekre, és az eseteknek a majdnem 90%-ában lényeges enyhülést tudnak tulajdonképpen létrehozni, vagy produkálni. Ők lényegében azzal dolgoznak, hogy az embereket egy növényi étrendre átállítják. Első körben, tehát ez az első dolog, az első feladat, és éppen emiatt a fehérjedús állapotok, amelyek a gyulladásokat elősegítik, és itt szeretném említeni, hogy mi sajnos az étrend révén ezeket a gyulladásos állapotokat még csak fokozni tudjuk. Tehát a húsevés különösképpen fokozza a gyulladásokat, a vörös húsokat különösen szereti a szervezetünk ebből a szempontból. Minél több vörös húst fogyasszunk, annál erőteljesebb gyulladások keletkeznek a szervezetben. Van egy nagyon jó könyv, aki erről a témáról többet szeretne olvasni. Dávid Szerván-Schreiber, vagy Szerván-Schreiber az a neve. Tudom, egy bonyolult név, de a rákról, ez a neve, a rákról. Minden Libriben, meg minden Alexandriában valahol kapható. Azt hiszem 3500, vagy mit tudom, valamennyi ez a forint. És egy olyan emberről szól, akinek agydaganata volt, tehát diagnosztizált agydaganata volt, és az étrend és az életmód változtatás révén a beavatkozás nélkül meggyógyította magát. Egyébként orvos, és rámutatott, hogy ezek a nem csak az agydaganat, nem csak a rák, hanem sok-sok más betegség tulajdonképpen gyulladással összefügg, és hogy a gyulladások milyen mértékben függnek össze az életmódunkkal, meg a táplálkozásra. És azt mondják a legtöbb szakember azt mondja, hogy a növényi étrend önmagában gyulladást csökkentő. Tehát aki ízületi problémákkal küzd, az próbáljon leginkább azt megtenni, hogy kevesebb azokból az élelmiszerekből, amelyek gyulladást okoznak. Ugye a rossz táplálkozási szokások, ugye a gyors étkezés, az ember nem rágja az ételt, iszik, stb. Tehát ezek a módszerek is az étkezésnél, ezek is belejátszanak, de tulajdonképpen... Egy pillanat. Igen, jó, oké. Igen, hát a felszívódási problémák, ezt már az előbb valamilyen szinten említettem. Kicsit félreállok. A felszívódási problémák a bélfalnak, tehát az emésztési rendszernek a nem megfelelő működése. Hát ez tud tulajdonképpen ilyen autoimmun folyamatokat elindítani. Ilyenkor arról beszélünk, hogy többnyire ezek azok az emberek, akiknek a mája, epéjük nem működik jól. Ma is volt egy nagyon érdekes páros, anya-lánya volt nálam, 60 és, mit tudom én, 65 éves és 40 éves hölgy, mind a ketten jöttek, mind kettőjüknek a vére majdnem ugyanaz volt, és mind kettőjüknek már kivettett, az egyiknek már régen, most a lányának vették ki az epehólyagot, mind ketten epepangásban szenvednek, mind ketten epe problémákkal küzdenek, és az epe probléma, illetve az epepangásból keletkező a bélrendszeri tünetek jelen voltak mindkettőjüknél. És ugye itt nagyon lényeges, hogy a máj és az epe-nak a jó működése biztosítva legyen. Hogyan biztosítjuk a máj és az epe jó működését? Tehát ez egy komoly kérdés. Hogyan biztosítjuk ezt? Tudja valaki, hogy mi kell itt májnak, hogy egészséges maradjon? Igen, akkor negatív, tehát akkor a dialektika szemléletében alkohol az nem kell. Annyira nem, ugye? Síros, fűszeres. Sok gyógyszer sem tesz jót. Méreganyagok. Ezek mind azok, amelyek nem kellenek, ugye? De mi kellene a májnak, hogy jól működjön? Ez egy kicsit nehezebb, ugye? Ez az nehéz. Igen. Na, akkor most megmondom. Tehát elnézést, hogy ezt így mondom, de a májnak a szent háromsága, az azt jelenti, hogy az, ami mindenféleképpen kell, mert nekünk is azért kell az Isten, de a májnak, ami neki kell, az a folyadék, a rost, tehát cellulóz, tehát emészthetetlen a rost, és a mozgás. Ez a három, ez az alap, a máj működésének az alapja. Ha nincsen elegendő folyadék, besűrűsödik az epe folyadék. Ha nincsen elegendő rost, az epe a recycling, tehát az újrahasznosítás révén újra és újra visszakerül. És ha nincsen elegendő mozgás, megtörténhet ugyanaz, hogy az epe csatornáiban megáll, pang, az epe folyadék, és adott esetben, ha a másik kettő sincsen meg, akkor bele is szárad az epe csatornába. Eleinte csak nagyon hajszál vékonyan, de mint ahogyan most a mai betegemnél megvolt, úgynevezett intrahepatitikus epe köveket állapítottak meg, ami nagyon fájdalmas tud lenni, mert ha ilyenkor, és most jön a zsíros fűszeres, ha ilyenkor egy ilyen beteg valami zsírosat, fűszereset megeszi, mi történik? Micsoda? Mit? Begörcsöl. És miért görcsöl be? Az, mert most itt mindjárt jön még három, egy második hármas jön hozzá. Mert a zsíros étel hirtelen epe folyadékot termel. És mivel el van zárva a kivezető út, és hirtelen a zsír meg a fűszer provokálja a májat arra, hogy epét termeljen, de nem tud elfogyni. És akkor... Mondja? Na mondom, tehát három dolog tud epe folyadékot termelni. Én most a máj működése, általános működéséről beszéltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy mi? Folyadék, rost, mozgás. De ha epét akarom termelni, tehát ha epét szeretnék termelni, akkor használjak lehetőleg savat, citromsav, valami citromos félét, vagy valami gyümölcssavat, tehát mindenféle enyhe sav, használjak zsírt, vagy valami zsírosat, mert azt provokálja a májat arra, hogy nagyon, tehát nagyon sok epe folyadékot termeljen, és használjak valami keserűt. Tessék? Tehát a keserű, a zsíros és a savas mind a három ízre az epe termelése beindul. És tehát ezt terapeutikus módon lehet alkalmazni, hogy a májat kitisztítani rendszeresen. És ha egy ilyen keserű teját iszunk hozzá, esetleg egy narancs, vagy egy citromnak a levét reggelente égyomorra, esetleg ezt még összekeverjük egy kis olívaolajjal, vagy valami ilyesmi, ez nem feltétlenül csak kiöblíti, tehát nem arról van szó, hogy kiöblíti, hanem az, hogy stimulálja az epe folyadék termelését. És ha még akkor rostúsan táplálkozunk, akkor legalább a rost magába is szívja ezeket a dolgokat. Most beszéltünk a normál áról, tehát ez a normál á. Ha ez működik, ha mindenkinél ez működik, akkor nincs. Mi nincs? Az epe pangásból mi az epenek a fő feladata? A legfőbb feladata? De jó! Ezt szeretem a legjobban. Amikor mindenki ott van, hogy mit is mondanak? Az epe folyadéknek két nagyon fontos feladata van. Az egyik az a zsír emésztését, tehát a zsíros anyagoknak az emésztését. Innen jön az, hogyha zsírt adok a szervezetnek, tehát most nem disznó zsírról beszélek, hanem zsíradékről beszélek, tehát bármilyen zsíradékről beszélek. Ha ezt én adom a szervezetnek, automatikusan epe folyadékot termel. Miért? Mert homogenizálni szeretne ezt a zsíradékot. Tehát szeretne vízoldékon állapotba homogenizálni, apró kis zsírcseppeket létrehozni, egy emulziót. És ezt csinálja az epesav. Ez az egyik legfőbb feladata. A zsíradékokat különben mi nem tudnánk használni. A másik feladat az az, hogy ezt epesavba, ilyen kis mini konténerekbe belerakja azokat az anyagokat, amelyek nekünk nem kellenek már. Toxinokat. És arra számít, hogy az emésztési rendszerben ez az epesav rostanyagra talál, és ez a rostanyag kiviszi az epesavat a szervezetből. Mert ha nincs rost, a vékony bél végén újra felszívódik, és a mini konténerekkel együtt visszajön a májba. És ez a leggyakoribb probléma az epepangásnak. És amikor epepangás alakul ki, előbb-utóbb a máj azt mondja, hogy tudod mi? Csináljál te epesavat, én már nem, mert már én meguntam. És akkor mi lesz ennek a következménye? Nem hányás, az már nagyon szélsőséges eredmény, hanem ami ilyenkor történik, az az, hogy a zsíradékok nem emésztődnek jól, az ételek nem emésztődnek jól, adott esetben hasnyálmirigy vagy máj problémák alakulhatnak ki, de ezek az úgynevezett felső emésztési rendszeri problémák, és annak a következtében az étel nem emésztődik teljesen. És ha ott marad, ha mondjuk itt kint az utcán hagynánk, mondjuk mi építkezünk itt a háznál, de úgy gondoljuk, hogy most fárad vagyok bevinni a 10 zsák cementet, és hagyom kint éjszakára. Mennyi maradt még reggel? Tessék? A szomszéd is szeret építkezni, ugye? Mit gondolnak, ha az emésztési rendszerben a saját testi működésünk hagy emésztetlen árut? Mit gondol, hogy mit történik ott? Hallottak már valami olyasmit, hogy vannak baktériumok és gombák a szervezetünkben? Ismerjük egy ilyen gombát, amit Candida albicansnak nevezik? Aha. Na, mi történik? Emésztetlen étel ezeknek az anyagoknak, vagy ezeknek tulajdonképpen gombák vagy baktériumoknak a ideális táptalaja. És akkor történik az, hogy bizonyos felületeknél, tehát a vékonybél bizonyos szakaszaiban pufadás keletkezik. És mivel mindig ugyanaz az alapanyag hiányzik, ugye, mert mi időzítettek vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy a patkóbélben ugye ott nyílik tehát oda nyílik az epevezeték, kibocsátja, és akkor tulajdonképpen van az emésztési rendszernek, mit tudom én, a 35 perc, még mondjuk homogenizálja ezt, meg amaszt. Ha nem teszi meg, egy kicsit lejjebb már más bacik vannak. Más baktériumok, sűrűbb a baktérium mennyiség, más baktériumok vannak ott. Ha odaig eljut az emésztett étel, akkor nincs baj. De ha nincsen emésztve, akkor ezek a bacik azt mondjuk, ez nekünk nagyon jó. És kialakulhat egy olyasmi, hogy mi tenyészünk bizonyos baktériumokat vagy gombákat, fölfejlesztjük, mivel az emésztési rendszerünk nem működik jól. És ott folyamatos gyulladások alakulnak ki, tehát a vékony bélnek a nyálkahártya kezd begyulladni. Mivel pufadás keletkezik, ott esetleg kiboltosodik egy kicsit a vékony bél, vagy ami még rosszabb, ha esetleg kandida van, hogy a kandida a rizómjai belenöveszti a szervezetünkbe. Ez azt jelenti, hogy kis lyukokat fúr a bélrendszeren. És amikor adott esetben csökken, akkor ott maradnak, tehát ezek adott esetben tartósan maradhatnak. Ezt nevezünk leaky gut, lyukacsos bél szindrómának. És ezeken a lyukakon, és ezeken a gyulladt nyálkahártyákon, és ezeken a gyulladt bélszakaszokon könnyedén és bármi átmegy a véráramba. Olyan molekulák is, amelyek nincsenek is megemésztve. És bekerülnek a véráramba, és ott a véráramban, ott az immunrendszerrel találkoznak, és az immunrendszer mit mond ismeretlen betolakodókkal, vagy betolakodókhoz? Ugye? Tehát megtámadja őket, és innentől fogva jön az, hogy a gyulladások elindulnak. És akkor mi kvázi egy helytelen emésztéssel képesek vagyunk izületi betegséget létrehozni. Nem tudom, érkezett-e az összefüggés? Mert erről van szó, tehát kvázi ilyenekről beszélünk. Stressz, aggodalom, mentális túlterheltség. Ezek is az előbb említett kortizon vagy kortizol a tengelye. Túlsúly az mechanikai probléma, tehát ez mechanikai stressz az izületeknek. Igen, hát a vegyi anyagokról most sokat nem beszélek, mert erről mindig beszéltünk, ezt most egy kicsit hagyom. A burgonyafélék. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog. Az előbb említett a németországi klinikák azt mondják, hogy az eseteknek a 60-65%-át tulajdonképpen meg tudják gyógyítani csupán csak azzal, hogy növényi étrendre átállítják az illetőt. De vannak olyan reumatikus artritis, tehát reumatikus megbetegedéstől szenvedő egyedek, amelyeknél nem a fehérje volt a legfőbb probléma, hanem egy másik anyag, az úgynevezett szolanin. A szolanin tulajdonképpen benne van a burgonyafélékben, tehát a szolanaceában, tehát ez jelenti a gyakorlatban parlizsán, paradicsom, paprika, burgonya, dohány, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát ezekben benne van ez a szolanin, ez egy vegyület, és ez képes olyan embereknél, akik nem tudják ezt a szolanint kellőképpen lebontani, tehát ahol hiányzik a génállományokban az az enzim, vagy nem termelődik kellőképpen jól, ami lebontana ezt az anyagot, ott tulajdonképpen reakció, tehát halmozódik, és reakciókat tud kiváltani, immunreakciókat tud kiváltani, amelyek nagyon fájdalmasak tudnak lenni, ugye, és nagy immunglobulin termelés. Ezt lehet persze mérni, de ezért azt szokták mondani, hogy a reumatikus betegeknek sokszor nem elég csupán csak növényi étrendre állni, hanem ezeket a burgonyaféléket is félretenni. Sokszor igen, pedig mind növény, ugye? Tehát a legnagyobb fájdalmukra, na jó, de hát burgonyaféle mindig csak növény lehet. Ugye ez a szolanin, tehát ez, hadd mondjam, tehát ez egy a reumatikus artritis betegeknek egy része, körülbelül az egyharmada érinti. Tehát nagyjából az egyharmadát érinti. Ők nem, még vegán is, de az sem segít nekik. Javítja, enyhíti a fájdalmaikat, mivel ezzel nem tudnak mit kezdeni, ezzel az anyaggal, sajnos ez is benne van. No, még nézzük egy pillanat. De a cukor, ugye, de hát ezt kell említeni, a cukrot? A savasodást? Mondjam, a cukor mit csinál? Ásványrabló, ugye, elsavasodás. Tehát ezt. No, a gyógyulás útját. Tulajdonképpen ezek nagyon egyszerű dolgok, amelyeket leírtam. Tehát a dohányzás befejezni például. Mi ad a dohányzás befejezni egyébként? Tudja valaki? Dohányzás és az ízületek. Összefüggés van? Keringés? Keringés? Antioxidáns. Antioxidáns, nem tessék nem elfelejteni, amit az előbb említettem, amit ez a szerencsétlen úriember művelt a sok-sok C-vitaminnal, vagy aszkorbincsavval, inkább így mondom, és kvázi egy oxidatív stresszt okozott a szervezetének, azt fölnyomta a húcsav, tehát a húcsav termelését, illetve a húcsav visszatartását erősítette, és ettől nagyon sok volt a húcsav a szervezetében, és ennek a következtében az ízületek szenvednek. Tehát mindenki, aki dohányzik, előkészíti tulajdonképpen egy bizonyos mértékben az ízületeit arra, hogy előbb-utóbb fájni fognak, vagy fájdalmas lesz. Nem mindenkinél jön ki, de hát ez van. Táplálkozási hibákat kiküszöbölni. Ez is nehéz dolog manapságban azt mondani, hogy táplálkozási hiba, mert mihez képest hiba, ugye? Mihez képest hiba? Ugye mindig újra és újra azt mondom, hogy melyikünk tudja még mondjuk a 150 évvel ezelőtti étrendnek az összetételét, vagy egy 100 évvel ezelőtti étrend. A vidéki parasztság hogyan táplálkozott 100 évvel ezelőtt? Ugye? Szokásos, ugye? Igen. Igen. De még a szalonával is azért legyünk óvatosak, mert azt is nem úgy ették, mint ahogy a mi mam. Tehát hányszor vágtak disznót egy évben? Mennyi szalona lesz belőle? Mondjuk egy 8 fős vagy 10 fős családnak mondjuk egy disznóvágásból fejénként mennyi szalona jut per év? Na, akkor tessék gondolkodni egy picit, hogy mi mindig azt mondjuk, ugye, kenyérben, szalona, meg így, meg úgy. Hát igen, időközönként. Időközönként. Meg ki tudja még mennyi minden nem volt, de az biztos, hogy nem a kenyérgyárból hozták a kenyeret, hanem kovászos kenyeret ettek, és ami egy hétig megállt. Nem úgy van, hogy 3 nap múlva már a kutyát lehetett megkövezni a zsömlével, hanem... Hát de ez van, nem? Tehát ez még kenyér volt. Zöldséget ettek, hagymát ettek, a háznál termelt zöldségeket. Ez mind megvolt. Erre mi persze csak felszínesen emlékezünk. Nem régen a kezembe került egy könyv, és beszéltek arról, hogy a svájci Alpokban, 1930-ban, 31-ben egy alagutot vágtak, egy vasúti alagutot, egy olyan völgyen keresztül, amely addig teljesen elzárt volt a környezettől. Egy folyó völgyel összekapcsolódott tulajdonképpen a Svájccal, és a folyó mentén, a folyó mellett lehetett egy ilyen ösvényeken járkálni, de eléggé, eléggé veszedelmes volt, és ez egy jó 1500-2000 méter magasságban feküdt ez a völgy. Teljesen körbe volt zárva, körülbelül 2500 ember élt ott, és ők egy saját kultúrában éltek lényegében. Mindent maguk termeltek. Semmi, kívülről nem hoztak semmit. Nem hozhattak. Nem volt szállítási lehetőség rá. Tehát ezen a völgyen keresztül, ami a hátizsákba belefért, vagy a hátunkra ráfért, vagy egy kézi szekérre ráfért, na azt hozták, azt hócibáltak föl. De ezért tessék elképzelni, mondjuk 1000 magasági métert megtenni, ott azért sokat nem cipelünk fölfele. És főleg a 30-as évek előtti időszakban motorizáltság nélkül. Ebből a völgyből származtak a svájci gárda, ugye a Vatikánban levő svájci gárdának a java. Körülbelül ilyen 180-190 magas emberek, széles vállal, erősek, bitang erősek. Az első és a második világháború idején az elit alakulatok, a svájci elit alakulatok, ugye sose harcoltak, de az elit alakulatok azért megvolt a hadsereg, megvolt, azok abból a völgyből származtak. Többnyire. Ezek olyan stabilak voltak, hogy tehát olyanokról meséltek, hogy az asszonyok nyáron, mert a férfiak egész nyáron fönt voltak a hegyoldalban, és az asszonyok hajnal, mit tudom, 4-kor fölbalagtak a hegyoldalba, és akkor egy, mit tudom, egy 30-50 kilós sajtgurigát a hátukra sziaszták, egy ilyen fakerettel, és akkor szépen lebaktatott le a völgybe 5-600-800 magassági métert. Úgyhogy, tehát önmagában nem tudom, melyikünk 50 kilót cipelne, de meg nem, hogy az 50 kilót cipelni, hanem az 50 kilót mondjuk 800 magassági métert lefele vinni. És asszonyok, tehát nem a férfiak, hanem az asszonyok csinálták ezt. Tehát ők szállították a sajtot lefele. Úgyhogy ezek az emberek miből éltek? Ezek az emberek abból éltek, hogy rozsot termesztettek ott, a hegyoldalban. Erre nagyon odafigyeltek. Tehát volt saját rozskenyerük, teljes kiölésű, mert nem volt más, tehát nem volt fehér liszt, nem volt cukor. Ők azon kívül hétközben, tehát ugye a nyáron kecskehúst tettek, mert a tehenek mind föl voltak a hegyoldalban. A sajtot, amelyet lehozták, azt részben használták föl, részben tárolták a téli időszakra. Tehát ettek a gyógynövényes zöld fűből táplált teheneknek a sajtját, ami abszolút egészséges volt. Nem lehet összehasonlítani ezt a sajtot és annak az aminosavjait azzal, amit ugyanabban az országban 50 km arrébb, csak egy kicsit lejjebb, kicsit máshogyan tulajdonképpen előállították olyan tehenekkel, akik egész nap az istállóban álltak. Nem lehet összehasonlítani. Nincs összehasonlítási alap. Megnézték, laborvizsgálatokat végeztek, és azt mondták, hogy ezek az emberek egy kis sajtból, egy kis tejből, egy kis kecskehúsból, és néha egy kis marhahúsból éltek, és a házi konyhakert, és kész vége. Olyan egészségesek voltak, amikor megvizsgáltak őket 1931-ben, alig volt fogszúvasodás. Két évvel később, amikor már az alakút kész volt, és a vasút kész volt, és ott tehát már az első, ugye hozták, szállították, minden, jött egy ilyen hát mit mondanánk, egy ilyen kis ABC-szerűség, pékségek, fehér lisztet hordták oda, édességeket hordták oda, és egy pár évvel később csináltak ugyanazokat a vizsgálatok. Egy röpke fél évtized alatt a fogszúvasodás 25%-on volt. 5 év alatt képesek vagyunk mi emberek a legszebb eredményeket is elrondítani. Képesek vagyunk rá. És ez következetesen, egy ilyen vastag könyv az egész világon következetesen megmutatták, ahol az ősi, nem az ősi, hanem a régi hagyományos étrendek megvoltak. Mindegy, hogy ettek húst néha, még ettek ezt, meg amaszt, de mivel mértéktartóan ettek, és mag egészségesen, és odafigyeltek olyan dolgokra is, amelyekre mi ma egyáltalán nem figyelünk oda, és nem volt ott se cukor, se finomított olaj, semmilyen finomított termék nem volt, mind házilag előállított termék, soha nem kerültek olyan helyzetbe, hogy a szervezetük helytelenül lett volna táplálva. Én őszintén azt mondom, hogy szívesen élnék ebben a völgyben, ha ma választhatnám. Vasút nélkül, és elzárva a világtól, és nincs mobiltelefon, És én is szépen sétálnék és dolgoznék, ha kell, keményen dolgoznék, bár valószínűleg nem is bírnám. Tehát mindegy, mi ma olyan satnyák vagyunk ma, hogy ezt nem bírjuk. Ezeket a sztorikat lehet mesélni a skót szigetekről, lehet beszélni az eszkimókról, a mit tudom én, Afrikáról, az ausztrál bennszülöttekről, akárhova megyünk, tehát eléggé vastag könyv, és sok-sok-sok ilyen történet van benne. Sokkal, de sokkal bölcsebbek voltak, mint mi. És amikor mi ma azt mondjuk, hogy mi ehetünk, amit akarunk, akkor ez a nagy tévedés. Vissza kellene térni egy sokkal-sokkal józanabb étrendhez. És ma már a tudomány mondja is nekünk, hogy igen, egyél zöldséget, mennyi zöldséget kell enni per nap? Egységek, ki tudja még? Kérem? Fél kiló? Aha. 10 kiló. A példánk. Öttől nyolc egység, zöldség és vagy gyümölcs. Ez a minimum. Ez a fenntartásunkhoz szükséges minimum. Ez nem azt jelenti, hogy nem élnénk túl, ha nem esszük, csak betegek leszünk tőle. De ha nem akarunk betegé válni, akkor 5-től 8 egység. Mennyi egy egység? Egy egység nagyjából egy közepes almának felel meg. Tessék? Ez nem azt jelenti, hogy minden nyersen kell megenni. De igen, itt jönne, ez az, akkor más nem tudunk megenni. Ez a bajunk. Ez a bajunk, hogyha mi nekünk naponta 8 egység zöldséget és vagy gyümölcsöt kellene megennünk, akkor másra nem jut. Akkor most mi? Akkor hol van itt a hús? És tegnap előtt volt egy hentes nálam, aki egy pillanat, aki nagyon alázatos volt, mert vastag bélrákos volt. És egy szél a hossza egy, meg minden, tehát nagyon erős ember, és elbeszélgettem egy kicsit vele, és ő is elmondta nekem, hogy igen, igen sok húst eszik. És csak az ízes húst választja ki. A legízesebb húsokat választja ki magának. És nap mint nap eszik húst. Reggel, délbe, este. Mindig lényegében. És megmagyaráztam neki az összefüggéseket, és ott ült mindegy kisgyerek, és amikor mondtam neki, hogy már pedig ez az 5-8, nem nála nem 5-8, hanem 8-10, sőt 10 egységet írtam föl neki, ott kezdődik a gyógyétrend, ha valaki beteg. Hát nagyokat sóhajtozott. De sikerült úgy megmagyarázni neki, hogy ne azt érezze ki belőle, hogy most itt egy húselleneségről van szó. Ezt próbáljunk levetközni. Nem arról van szó, hogy az ember lár-pur-lár a hús ellen úgy beszél, hogy csak azért. Mert igazam van. Nem. Még ha lenne egészséges hús, ezt tegyük hozzá, és ha az egészséges húst egészségesen levágnának, és hetente egyszer keveset ennénk belőle, hogy egy tenyérünknél kisebb mennyiséget, a hússal sokkal kisebb gond lenne, mint ami ma van. De senki nem él meg így. Az egy dolog, hogy én magam választottam a vegetarianizmust, és azt mondom, hogy én vegetariánosan élek, de vegetariános módon is lehet gyulladás fokozó módon élni. Ha valaki a húst, tehát a húsból származó kalóriát, és az ő kalóriaéhségét édességekkel és cukorral pótolja. Ugyanott vagyunk. Nincs különbség. Tehát nem az a lényeg, hogy én valamit eszek, vagy valamit nem eszek, hanem hogy összességében értelmesen, és intelligensen, és egészségesen táplálkozok. De alapvetően tény, ha valaki sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, akkor igenis előrébb segíti őt a gyulladás csökkentésben. Minél több színanyag, minél több ízanyag, minél több rost, minél kevesebb állati fehérje, annál jobb egy étrend. Igen. ugye a szokásokat, ugye a cukor étkezési szokások, bélrendszer tisztítani, a felszívódási problémák. Itt a bélrendszer tisztítása alatt még azt is érthetjük, hogy, illetve a felszívódás javítása azt is, amit az előbb mondtam, a felső emésztési rendszert rendbeszedni, a májat rendbeszedni, ha nem működik jól a máj, nem termel elegendő epét, az egész emésztési rendszer úgy, ahogy van, nem működik. Probiotikumokat használni, tehát tényleg bélflórát rendbeszedni. Ásványi zsír, tehát ásványi anyagok, zsírsavak és vitamin egyensúly helyreállítás. Ha kell, ha szükség van rá, pótoljuk. Igen, jó, mondom. A legegyszerűbb módszer az, hogy menjünk egy kolonhidroterápiára és kimosatjuk. De ez sok pénzbe kerül, mert ezt többször meg kell csinálni, és önmagában nem oldja meg a kiadést. Csak ideig, óráig. A legjobb módszerek, véleményem szerint a legjobb módszerek, kezdjük azzal, hogy az úgynevezett anaerob baktériumoknak a csökkentése. Tehát legelőször, tehát azt, hogy egy kicsit a káros baktériumokat csökkentsük. Erre nagyon jó anyagok vannak. Nem tudom, ismered a rizolt? A rizolt, nem. Tehát a rizolt, tehát olyan anyagok, amelyek, tehát ozonizált, a rizolt, egy ozonizált olaj, ami kvázi az anaerob baktériumokat kinyírja, megöli. Ez önmagában itt nagyon fontos dolog. Igen, majd mindjárt a végén elmondom, hogy hol lehet kapni. Tehát ez például egy olyan, hogy kevés kell belőle, nem sokat, egy pár csepp. Vagy oxigén, tehát igazán az oxigénbevitelt növelni a vérben. Már önmagában ez is jó. Az ember mondja, hogy mi köze van az bélrendszerem és az oxigénbevitel. Az oxigénbevitelt fokozom a szervezeten belül, a sok oxigén zavarja az anaerob baktériumokat, és az anaerob baktériumok száma csökkenni fog. Ez nagyon-nagyon fontos és nagyon lényeges. Ez az egy első lépés. Második lépés, egy igen jó probiotikumot kellene használni. És ha jó probiotikumról beszélek, akkor ugye mit jelent probiotikum? Ugye mi van a bélben, ugye bacik vannak. És a probiotikum ez azt jelenti, hogy olyan termék, amiben szárított baktériumok vannak benne, ugye? Ilyen baktériumcsírák lényegében. És ezzel szeretnénk egy jótékony bélflórát visszahelyezni. Milyen ezek a baktériumok? Laktobaktériumok, ugye? Laktobaktériumok. Most a baj az, hogy ha vasárnap, a szombat délelőtt a Tesco parkolójára megyünk, akkor mennyi helyet találunk ott? Nincs, ugye? Legalább a bejáratok előtti sorok azok dugik tele vannak. Ezt a szindrómát, a teleparkoló szindróma, ezt mondják a bélflórára nézve is. Azt mondják, hogy ha valakinek egy bélflórája van, és eltolódott rossz irányba, tehát egy rossz bélflórája van, nem elég csak egy bélflóra terméket használni. Mi történik vele? Lekopik. Csak úgy tehát átkopik az egészen. Nem megy, tehát nem szívódik föl kellőképpen. Ezért tehát vannak speciális probiotikumok, amelyek ezt a kiadést kezelik. Nem akarok túlzottan mélyre menni, de ezek a páptalajjal együtt csomagolt probiotikumok, és ebből sokféle van. Van sima probiotikum, van béltisztító probiotikum, van immunerősítő probiotikum, van öregedésgátló probiotikum, szóval mindenféle, tehát vannak nagyon speciális probiotikumok, és tehát van egy ilyen, ami tényleg de facto méregtelenít, egy ilyen tisztító kúraszerű módon lehet használni. Ez a legújabb, amit használom béltisztításra, mert lehet a béltisztításra a régi módszeremet is használni, hashajtó, béltisztító por, utána probiotikum. Azt vettem észre, hogy nagyon sok embernek ez nagyon macerás, és nagyon nehezen tudják ezt megvalósítani. Újabban ezt használom. Ez egy olyan anyag, ami méregtelenít, tehát rostokat tartalmaz, kifele viszi a mérget, de van benne probiotikum is, és pedig egy olyan probiotikum, ami az első kapszulával együtt már be is épül. Tehát kvázi egy ilyen, hogy mondjuk, ez egy ilyen láncsahegye benne van, ami rögzíti ezeket a probiotikumot. Nem akarok annak a mélyébe belemenni, mert ma úgysem tudjuk fölfogni, tehát nincs értelme. Én el tudnám mondani, és örülnék, ha el tudom mondani, de nem tudom, hogy önök ezt most még ezt is még befogadni, már egy másfél órája beszélik már lassan. Tehát úgy mondom, hogy szimbiotikumot, tehát egy szimbiotikum. Szimbiotikum csak azt jelenti, hogy van benne prebiotikum, van benne probiotikum, és van benne a probiotikumnak a végterméke, a szimbiotikum. Tehát az, hogy amit ezt termel. Tehát sokszor nem is annyira a baktériumra van szükség, tehát a probiotikumra, mert a jó baktériumok tulajdonképpen olyan anyagokat termelnek, amelyek a rossz baktériumokat megölik. Tehát a probiotikum azért jó nekünk, mert vitaminokat termel, és megöli a rossz bacikat. Ezért jó nekünk a probiotikum. Védi a bélfalat, meg ilyeneket. Na most vannak olyan gyárak, amelyek a táptalajat úgy választják, hogy utána a táptalajjal együtt lehet ezt az egészet csomagolni. Mert nagyon sokan a fűrészporon növelik a bacik, meg ilyeneket, ezt utána lemossák a fűrészporról a bacit, megszárítják, szétválasztják, blablabla, hozzá öntenek egy kis fokhagymaport, meg egy kis inulint, meg egy kis, mit tudom én, pektint, és akkor ez prebiotikumnak számít, és akkor ezt az egészet csomagolják, és akkor megesszük, és mi azt hiszük, hogy ez nagyon jól hat. De ebben benne már, de már nincsen benne az az anyag, az a végtermék, amit a probiotikus baktérium a feltenyésztés ideje alatt előállított. És amit ő előállít, az gyógyszer. Ezt úgy kell fölfogni, hogy ez gyógyszer. Több mint 50 000 különböző vegyületet gyártanak ezek a laktobaktériumok, amelyek mindegyik valamilyen módon pozitív hatással van. És ezek az anyagok képesek kinyírni a rossz bacikat. Tehát ha egy olyan anyagot használunk, egy ilyen szimbiotikus terméket, akkor bevesszük, az első kapszul, amit lenyelünk, már kinyírja, vagy legalább helyet teremt a magával hozott probiotikumoknak ott a rossz bélflórában. Ez, hogy mondjam, ezt a díjkérdést, hol, vajon hol? Majd megbeszéljük, jó? Nem, én azért mondom ezt, mert én ezt használom a rendelőmben úgy, hogy terapeutikus célból. És már nem foglalkozok azzal, hogy normaflor, meg mit tudom én, mert szép-szép a normaflor. Ha valaki bőtöl, és teljesen lenulláz a bélflóráját, és újra építi, akkor még egy normaflor is jó. Vagy egy joghurt, vagy egy kefirt is jó. De ha valaki, vagy mindegy, acidophilus, tehát a különböző laktobaktérium, 10-11-12 féle laktobaktérium van, amelyeket gyógyítás céljából lehet használni. De nem az a lényeg, hogy hány törzs van benne, de még az sem, hogy a törzsből mennyi élő baktérium van benne, hanem a lényeg az, hogy azt, amit én beveszem, bennem is marad. És ehhez kellenek ezek a bakteriocídek, és ezek a metaboliták, amelyeket a baktérium létrehoz az ő életciklusa során. És hát itt a különbség, mert a különbség nagyon egyszerű. A táptalaj, amelyet utána én is fogyaszthatom, az drága. Ha fűrészporra szórom ki a bacit, és utána lemosom a bacit a fűrészporról, ez nem kerül pénzbe. Tehát ez tényleg nem kerül pénzbe. De ha a drága, mit tudom én, nem génmódosított bioszóját használok alapanyagként, és nekem a laktobaktérium átfermentálja a nem génkezelt szóját, akkor a szójanak az átalakulása révén már gyógyszert kapok az első kapszulával. Úgyhogy ez a lényeg a dolognak. Na mindegy. Lépünk. Nem, az azt csinálja, tehát igen, ez az anyag, amit mondom, de hát van egy sima, tehát van egy ilyen, ami csak bélflórát helyreállít, van olyan is, ami immunerősítő, tehát inkább az immunrendszert erősíti, tehát inkább az a hangsúly, és van olyan, amiben benne vannak ilyen emészthetetlen rostok, amelyek kiviszik a salakanyagokat. De lehet sokféle módon dolgozni, de mondom még egyszer, bármilyen kezelést használunk, beüntéseket, bélmosás, tisztítókúra, bármi, amit csinálunk, a lényeg az, a végén helyre kell állítani a bélflórát. Mert különben rosszabb lesz a vége, mint az eleje. Láttam én már azt is, hogy visszajött hozzám egy betegem, akinek elmondtam, hogy mit csináljon, de nem csináltam, és utána rosszabb állapotban volt, mint előttem. Ezért most már ezt a figyelemzavaros társadalom számára bomba biztos megoldást inkább adom, mint egy nagyon jó és hatékony megoldás, de lehet, hogy túl éles a kés. Mert akkor megvágja magát. Tehát sajnos, ez ugyanolyan, mintha egy gyereknek a kezébe adok egy kést. Nem figyel oda, hogy mondom neki, hogy ne vágd magad a kezedbe. Hadonászik vele, és akkor ha éles kést adom neki, akkor baj lesz. De sajnos kicsit ebbe az irányba kell menni, mert az emberek nem figyelnek már. És nem akarnak precízen tudni, hogy hogy kell csinálni. És azt mondjuk, jó, most nincsen pénzem arra, hogy ezt jól befejezem, csak hogy jó, ha megcsináltam, nagyjából megcsináltam, és a végén nagyobb baj van, mint az elején. Tehát azon nem szabad viccelni az emberi szervezettel. Igen, azt már elmondtuk lényegében. A lényeg az, hogy darált olajos magvak, lennmag, naplaforgomag, tökmag, szóval ilyenek, jó? Tehát a zsíradékok. Nagyon fontos, tehát az oxidációs károsodás miatt nagyon lényeges az olaj. Az olajkiadés. De erről beszéltünk sokszor már, ezt most már este nem mondom meg mindent. A nyers ételek arányát a növelni. Ugye saláták, gyümölcsök, csiráztatott magok, frissen préselt gyümölcs és vagy zöldséglevek, és miatt hasznos. Ugye ez ott le van írva. De amit nem írtam le, és ami még talán a legfontosabb az, hogy a növények tartalmaznak fitokemikáliák, amelyek önmagukban gyulladást csökkentők. Tehát vannak olyan termékek, tehát olyan táplálékkiegészítők, amelyek olyan mértékben gyulladást csökkentők, hogy még az aspirint is a sarokba rakják. Tehát vannak olyan gyulladást csökkentő táplálékkiegészítők, amelyek kvázi a növényi birodalomból származnak, és van olyan termék, tessék? A propolis jó, a propolis is jó, tehát nagyon jó a fertőtlenítő és gyulladást csökkentő, de amiről én most itt beszélek, tehát azok a termékekről tulajdonképpen így is sorolhatom föl, különböző fűszereknek az antioxidáns hatása és a gyulladást csökkentő hatásáról van szó. Elkezdve a zöld teától, mi is van, szegfűszekolaj, tehát különböző fűszereket, amelyeket alkalmaz, akkor kínai gyógynövényeket a részben. És az egész, most fejből úgyse tudom elmondani, de van egy ilyen, hogy a 90-es évek második felében elindult egy kutatás az USA-ban, mert az aspirinről kiderült, hogy miket művel. Ugye az aspirin, mit csinál az aspirin egyébként? Bizony, gyomorvérzést okoz, tehát az aspirin direkt fekélyeket produkál. Tehát ha valakinek gyulladás csökkentésre volt szükség, akkor szedte az aspirint, de nagyon-nagyon kellett figyelni, nehogy gyomorvérzés legyen. És nagyon sok ember emiatt a folyamatos aspirin szedése miatt, mert az aspirin higította a vérüket, csökkentette a gyulladást, de tönkretette a gyomrot. Csak azt mondták, hogy kell, hogy legyen valami, mert ugye az aspirin is a növényi világból származik, azért ne felejtsük el, az aspirin az is csak egy másolata egy növénynek. Mondták, hogy kell, hogy kell, hogy legyen valahol még valami anyag, és egy kutatócsapat elkezdte ezt, szóval mondjam, vizsgálni. Megnézték, és találtak vagy 15-20 különböző gyógynövényt, amelyeknek egymagukban is igen komoly gyulladás csökkentő hatása volt. Amikor összerakták ezeket, akkor még komolyabb volt, és különböző megközelítések születtek, hogy lehetne azt az úgynevezett a gyulladásos folyamatot leállítani. A szaknyelven azt úgy nevezik, hogy ezeket ilyen enzimgátlók, COX-1 és COX-2 gátlók, ezek azok a ciklooxigénáz, vagy nem is tudom, én sem tudom, nem emlékszem pontosan. Ja, igen. Igen, mindjárt elmondom, jó? Tehát mindjárt mondom még egyszer. És ezt használják, tehát ezeket a gyógynövény kivonatokat, amit most itt beszéltem, ezek direkt beavatkoznak, és direkt leállítják a gyulladást. Tehát nem úgy megelőzik a gyulladást, hanem beveszem, és egy negyed óra múlva a gyulladás múlik. Nem viccelek. A kolléganőm valahogyan, nem tudom, rosszul nyelte a levegőt, vagy megfázott, vagy mit tudom, ki volt takarózva. Egy nap eljött a munkahelyre, és akkor nem kapott levegőt. Tehát egy ilyen alig tudott levegőt venni, és be volt gyulladva valami. és szenvedett, egész nap szenvedett. Mondtam, hogy akkor gyere, adok neked valamit. Ja, nem akarok olyan sok dolgot bevenni. Na mondom, de rászedtem, hogy végül, na mondom, most ezt beveszed, kész. Jó, akkor bevettem, és kiment a szobából, nálam volt a beteg. Körülbelül 4 óra múlva bekopok a szobába, csak úgy olyan félszegen, és akkor kezdi, lehetséges, hogy egy 4 óra múlva ez a szerv már hat, és akkor mondom, lehetséges, és valójában, tehát aznap estére szinte fájdalommentes volt. Előtte 2 napig, 3 napig szenvedett, és azt mondta, ja, ezt én tudom, ezt hónapokig fogok szenvedni tőle. Mert ez volt a tapasztalat a múltkor, és azt gondolta, és nem akarta elhinni, hogy pillanatok alatt egy gyulladáscsökkentővel ezt le lehet vinni. És ráadásul, és itt jön a kérdés, hogy, tehát az, hogy milyen gyógynövényekről van szó. Próbálom egy kicsit összeszedni magamat, egy pillanat. A kínai skutellária, az az egyik, skutellária, de ezek gyógynövényekről beszélek most. Akkor Szent Bazsalikom. A Szent Bazsalikom. A sima bazsalikom is jó, de az úgynevezett indiai Szent Bazsalikom. Igen, én nem tudom, személy szerint én a Szent Bazsalikomot nem láttam még, de csak képeken láttam, tehát... Na, Szent Bazsalikom, igen. Van benne az astragalus. Astragalus, az is egy kínai gyógynövény. Nem, én megkérdezték, hogy mi van benne, én elmondom, én próbálom összehozni. Jó? Van benne kurkuma. Kurkuma és gyömbér van bennem. Ez is 5, van vagy 7 vagy 8 bennem. Nem fogom tudni a többit elmondani. Tehát van egy egész sor ilyen gyógynövény. Ezek a gyógynövényeket, tehát ez most nem, tehát ez a gyógynövény oldaláról, erről a szerről beszélek most, amit itt az előbb említettem. Ha gyulladás csökkentő ételekről beszélünk, akkor lényegében a keresztvirágúak, tehát a káposztafélék, a hagymafélék, tehát az elnyős virágúak, ezeket mind lehet használni. Ez is egy gyógynövény, igen, persze, hogy körömvirág, orbáncfű, arnika kívülről, és orbáncfű és körömvirág belülről is. Uh-huh. Még kamilla is, meg apró bojtolyán, meg levendula, meg... Sok minden van, de hát nagyon sok van, úgyhogy csak használni kell. Igen. Jó, azt hiszem a táplálkozás részét, ezt már annyiszor ismételtem itt ezen a helyen. Ugye a táplálkozásnak a két fő tényezője a savháztartás és az allergia. Tehát a pH érték tulajdonképpen egy minden, ami már 7-es fölött van a vizeletben, az már jó. Tehát 7 fölött az már elfogadható. Nem kell feltétlenül mit tudom én, a 7,4, ugye ez lenne a teljes semleges, de nem, ez nem feltétlenül szükséges. Jó? Tehát a 7-es az már oké. Ezen túllépünk. Korlátlan mennyiségben fogyasztható, ugye, zöldségek. Ugye itt vigyázat, burgonya, paradicsom, paprika, zöld, tehát zöld paprika, ezt akartam meg. A szolanin miatt. Tehát a szolani, a paprika paradicsom és a burgonya szolanin miatt. Vannak, akik a hagymára is, tehát a zöld paprika és a hagymára is érzékenyek. Nagyon fontos a hüvelyesek, olajos magvak, gyümölcsök. Kivéve a citrusgyümölcs. Miatt a citrusgyümölcs? Savasodás miatt. és akkor gabonák nagy korlátokkal, tehát köles kukorica hajdana az oké, okay, de a sok búza, meg a, tehát a sok-sok kenyér az se jó. Tehát ízületes betegeknek a, éppen az elsavasodás miatt nem ajánlott, tessék. Igen. Igen, a citrus, tehát itt beszélünk beteg emberekről, az átlag embernek a citrus gyümölcs nem okoz igazán különösen nagy bajt, abban a mennyiségben, amennyiben mi ezt fogyasszuk. De ha valaki ízületi beteg, és eleve egy elsavasodás az alapja, és nem tud a puffer rendszere jól működni, és adok neki még gyümölcssavakat is, mert csak egy egyszerű gyümölcssav, nem fog, az a puffer rendszere nem fogja tudni kezelni hosszú távon át. Tehát ideig, óráig igen, de nem kell feltétlenül túlterhelni. Ott inkább előbb zöldség, 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 aztán idővel jöhet hozzá a gyümölcs, ha bírja. Hát kandidás kérdés az is, hogy az élesztő, mondjuk a sőrélesztő általában már inaktivált, tehát az különösen nem okoz gondot a kandidásoknak. De hadd mondjak itt valamit a kandida és az élesztőről. Miért nem lenne szabad egy kandidásnak élesztőt használni? Élesztőgombák, igen. Ugye a kandida is egy élesztőgomba lényegében. Tudják azt, hogy az egészséges élesztő, tehát a természetes, úgymondván bioélesztő, tehát nem egy génmódosított, hanem az eredeti élesztőnak a bakteriocidei kiírtják, illetve kinyírják, csökkentik a kandida előfordulási lehetőséget. Tehát, ha jól működik az emésztési rendszer, epe, egyebek, és normális élesztős termékeket fogyaszt, az eleve még a kandidát előzi. De ha valakinek már kandidája van, és azért van kandidája, mert az emésztési rendszer nem működik jól, tehát nem azért, tehát a kandida nem egy fertőzés. A kandida ez egy burjánzás, amely kihasználja a szervezet működésképtelenségét egy bizonyos területen, és ezért felszaporodik. És ha én ehhez a működésképtelenséghez még több élesztőt hozzáteszem, akkor ez persze nem működőképes, mert a szervezet a nem működő emésztési rendszer már így se tudja kezelni ezt az élesztő mennyiséget, ilyenkor persze ezt nem használjuk. De az átlag embernek az élesztő egyáltalán nem probléma, és ha én rendbe hozom az emésztési rendszeremet egy kandidásnak is, akkor elvileg a kandida viszonylag hamar megszűnik. Tehát az egész kandida, hogy mondjam, szellem, ami itt a hazai egészségügyet átjárja. Én látom embereket, akik kandida diétával tönkretették magukat egy életre. Úgyhogy nem biztos, hogy én ezt támogatom. Tehát én egy gyulladáscsökkentő, egészséges, kiegyensúlyozott étrendet javaslom, és hozza rendbe az emésztési rendszerét, a máját, az epét, és ha kell, akkor adok neki enzimeket, vagy adok neki valami mást, amivel a kandidát ki tudja nyírni. Tehát egyszerűen csak egy proteolitikus enzimet adom, ami szétszedi a kandida gombát az én emésztési rendszeremen. Ezen csak bemegy, én lenyelem étkezések között, és szétszedi a kandida gombanak a sejtfalát, lebontja a kandida gombát, és nem tud élni, tehát elpusztul. De ha én nem rakom rendbe az emésztési rendszeremet, az akkor a következő pillanatban, amikor leteszem ezt a gyógyszert, újra ott van. Nagyon sokszor vegetariánusok, akik nagyon sok nyerset esznek, nem tudják a cellulást előidézni, tehát nem tudják termelni. És a cellulás ez egy enzim, ami szétbontja a nagy rostokat. És mi történik, amikor ezeket a nagy rostokat a szervezet nem tudja aprítani? A bacik rávetik magukat. Tehát egy egyszerű hasnyálmirigy probléma áll a kandida mögött. Sokszor. Nem mindig csak a cellulász van, amikor amiláz van, amikor más problémák. Tehát egy helytelen emésztés az alapja a kandidiázisnak. És ilyenkor persze, ha a helytelen emésztést nem oldom meg, nem adhatok hozzá a élesztőt. De hogy mondjam, tehát Szóval azt mondani, hogy ha már vízes vagy, ne ugorj el a vízbe, mert megint vízes leszel, ez, ne, ez értelmetlen megközelítés. Tehát, szóval hogy mondjam, nem azt kellene megcsinálni, hogy az embereknek megtiltani az élesztőt, és azt mondani, ez a megoldás. Hát az az élesztő, ami megvan, az már ne, az a kandida ettől nem fog szűnni. Kicsit mérges vagyok, ezért beszéltem sokat erről a témáról, úgyhogy sok butaságot mondanak ezen a téren. És az emberek hiszik, és csinálják, és a végén csak nagy a baj. Na, a rendszeres mozgás, kimélő ízületi mozgás sokat segít az ízületi betegeknek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ízületi beteg vagyok, nem mozoghatok. Ismerik ezt? Hú, hát ez ekkora tévedés, hogy nem igaz. Mert aki kimélő mozgást végez, az beolajozza az ízületet. Az ízület mozgás révén kap tápanyagot. Tehát, most fáj az ízületem, most nem mozgathatom. Ez kvázi azt jelenti, hogy éhen, hogy mondjam, tehát éheztetem az ízületet. Mert csak ha mozgatom, akkor kap tápanyagot. Ha nem mozgatom, statikusan, jaj, nehogy, mert ha mozgatom, fáj, akkor még kevesebb tápanyagot kap. Mi történik? Még jobban erodálik az egész. Tehát mozogni kell, nyilvánvaló, nem arról van szó, hogy a betonon ugrál az ízületi beteg, mert az nem biztos, hogy a legjobb módszer. De menjen úszni, csináljon otthon kimélő gimnasztikát, akármit, mozgassa az egészet. Igen, de akár egy bicikli is, igen, tehát mindegy, de csak az ne legyen, hogy kemény ütések ne legyenek. Még a trambulin is jó, tehát az ugró. Stressz. Igen. Na, ez egy nagyon jó dolog, de most itt az ízületekről beszélünk, vagy csak úgy általános kérdés volt? Tehát ízületi betegsége nincsen, ugye? És az javult? Na jó, akkor ezt a kérdést maga válaszolta. Ezt nem én mondtam. Alapvetően, csak hogy ne húzzam le, hogy mondjam, semmilyen céget, mert nem az a tisztem itt, hogy táplálék kiegészítő gyártókat lehúzzam. Én alapvetően egy értelmes terméknek tartom ezt a Nuskin, mármint, hogy a termék önmagában ez egy szép, jó termék, kicsit drágább annál, mint amennyire kellene, hogy legyen. Lehetne ez mondjuk a háromnegyed árért is jól, tehát akkor megérdemelt lenne egy ilyen 60%-os áron, az lenne nagyjából a korrekt ár, nagyjából, azért, amit tud. De hogy mondjam, tehát ez a filozófia, hogy én szedek most egy táplálékkiegészítő, és ezzel ugyanúgy élhetek tovább, mint ahogyan eddig, az egy filozófiai probléma. Tehát én is adom el a táplálékkiegészítőket nap, mint nap. Tehát én mind a nap mondom az embereknek is, van, amikor sok-sok táplálékkiegészítőt kell adjak valakinek, amikor hozzám jön áttétesen rákos, és tetőtől talpig beteg, meg minden baja van, akkor persze, hogy felgyorsítok eseményeket. De alapvetően az átlagember, ha azt, amit mi itt most elmondtunk, egy egészséges életmódot, étrendet próbálja követni, akkor abból a javarészét meg tudja oldani. Tudja, mi azért állunk itt, én meg a kollégaim, és azért beszélünk ilyen sokat, sőt, ma túl és túl sokat beszéltem, de azért beszélünk ilyen sokat, hogy próbáljunk megmagyarázni törvényszerűségeket. Próbáljunk megmagyarázni elveket, és próbáljunk megmagyarázni egy kicsit, tehát megvilágítani belülről, hogy tulajdonképpen az emberi szervezet hogy működik, hogy önök helyes és jó döntéseket tudjanak hozni. Amikor hazamennek, és választanak, hogy én most veszek egy burkiflit, vagy egy barna kenyeret. Ez egy ilyen nagyon egyszerű döntés. Még ízlik jobban. Ez a lelkiismeret által diktált hamis válasz. A, de ne beszéljünk félre, ne beszéljünk félre. Könnyű az ízes, édes egyéb a ételek helyett valami egészségesebbet választani, könnyű ezt mindig megtenni? Na, erről beszélünk. De ezekben a döntésekben próbálunk segíteni önöknek, mert a rációt, az értelmet felkészítjük, és megmondjuk, hogy ígéretet hirdetünk önöknek, hogy már pedig, ha megteszik ezt a döntést, és lemondanak időközönként, sőt, gyakran az íz kielégítésről, és egyébként az egészségeset választanak, akkor ez ígéretet hord magában, azt az ígéretet, hogy azok a betegségek, amelyektől a társadalom többsége szenved, talán-talán ilyen mértékben nem veszi körül önöket, és ez az egyetlen, ami miatt mi ide állunk, semmi más miatt. Tehát mi nem tudunk mi más csinálni, nem tudok távgyógyítást végezni, én csak el tudom mondani, az önökön múlik, hogy önök ezt elhiszik, és a gyakorlatban, amikor az ABC-ben állnak, ezt meg is teszik. Tehát ez a lényeg, és most ide visszatérve a táplálékkiegészítőkre, a táplálékkiegészítők is csak ígéreteket adnak el, nem? Tessék, ez az örök élet ígérete. Ha ezt beveszed... Jó, akkor mondok még egy néhányat erről, jó? Úgyhogy... Na, abból magának nagyon sok baja van, hogy az oxidációs szint alacsony. Mármint, hogy nem az oxidációs, hanem az antioxidáns szint alacsony. Abból nagyon sok baja származik az embernek, mert éppen erről beszéltem. Ez az egyik ilyen dolog. De, és most hadd mondjam valamit, de. Az a biofoton szkenner, amit ők használnak, a bőrben levő bétakarotint méri. És kampec, slusszpassz, többet nem mér. És ők azt érvelik, hogyha a szervezetünk ráér a bőrbe rakni bétakarotint, akkor biztos már annyi minden, tehát akkor már nem kell máshova a bétakarotint antioxidánsként. Ezért raktároz a bőrben. És amit megnézzük, akkor ez tökéletesen, ha sok van belőle, akkor biztos nagyon komoly tartalékaink vannak, és antioxidatív, tehát oxidatív stressz nincs. No, hát egy ekkora... marhaság, még nem nagyon hallottam. Mármint, hogy elnézést, hogy ezt így elmondom, de az antioxidáns területen a bétakarotin azért magányos harcos. Az nem játszik a többiekkel. Az csinálja a saját dolgát, de ha hiányzik mondjuk egy E-vitamin, hiányzik szelén, hiányzik a glutatión, hiányzik a szuperoxid dismutász, akkor ezt bétakarotinnal nem tudjuk bepótolni. Ez egyszerűen úgy, ahogy van, vagy egy szemenszedett hazugság, vagy ködösítés, vagy marketing duma. Kész. Tehát most erről van szó. Antioxidánsoknak egy egész tömkeleke kell, nem tudnánk mi ma este annyi nevet megtanulni, mint amennyi antioxidáns van. A csoportokból is van, vagy 30-40. Nem, hogy, és ezek együttműködnek. És vannak együttműködő antioxidánsok, és vannak monó, tehát magányos harcosok. És azt mondani, hogy ha bétakarotin tárolódik a bőrben, akkor minden rendben van, ez itt annyira szimplicisztikus, hogy nem felel meg a valóságnak. Én látom embereket, akiknek oxidatív stressz volt, mert megnéztem a vérüket. Bementek egy frasszgépnél méregetni, hogy mi van a szabad gyökfogó kapacitása a szérumnak, illetve mekkora antioxidáns szintje van. Vagy mekkora szabad gyök szintje van. Lehet a vérből, lehet ezeket mérni. A saját munkahelyemen is már megvannak ezek a gépek, folyamatosan dolgozunk ezzel. És akkor jön valaki itt 70 ezeres eredménnyel, és megnézem a vérét, és totál káosz. Miről beszélünk? A bőre tele van bétakarotinnal, mert az az egy bétakarotinból abból sok van, de ez az egy bétakarotin nem tud az összes oxidatív folyamatot leállítani. Ez egyszerűen smafu, tehát tudománytalan. És ezzel vakítják az embereket, és mi az eredménye? 19 ezeres az antioxidáns szintem, akkor most valamit csinálni kell, és akkor biztos majd veszek egy ilyen life packet, és jobb lesz. És higgyék el, minden magyar embernek jár havonta egy doboz life pack, véleményem szerint. ha én a TB biztosításnak a vezetője lennék, én kötnék egy szerződést a Nu Skin-nal, és megvérném bevásárlási áron, és nem 1900 forintért, hanem mondjuk 3500 forintért, és minden magyar állampolgár havonta kapna egy ilyen csomagot. És ha pár éven keresztül szedik, akkor kórházak tucatjait be lehet csukni. Na csak a Nu Skin, ez nem azt jelenti, hogy a Nu Skin a legjobb termék, lehet ennél jobbat is, de önmagában csak egy ilyen Nu Skin-os termék, csak ez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy ilyen hatásokat érjünk el. Tehát, hogy mondjam, tehát ez megközelítés kérdése. Én látom a családon belül is különböző családtagok, amíg szedték ezt a terméket, bizonyos tünetek megszűntek. És mi ezt nem csináljuk, mert nem eszünk máshogyan, és nem visszük be ezeket az anyagokat. És a Nu Skin legalább növényi, és legalább nem műanyag. Nem a frissen a cibagáigitől. 31, igen, most már nem 19-31, igen. Igen, de az előállítási ára a 3000 forintnál biztos nem több, az garantáltan. Igen. Na, ennél lett volna szerintem mára. Ha vannak kérdések, szívesen válaszolok, de egyébként már lassan kimulunk a fáradtságtól, úgyhogy legalább én. Van-e még kérdés? Tessék, van egy kérdés. Nem. Nem. Sajnos, hadd mondjak valamit. Szezám, ugye a szezám az még hagyján, de igazán a lenmagolaj lenne az igazán. Omega-3 zsírsav. De van egy probléma az omega-3 zsírsavakkal. Az omega-3 zsírsav, ugye a lenolaj, az úgynevezett linolénsav van benne, és ez egy omega-3, ez eszenciális omega-3 zsírsav. De ahhoz, hogy mondjuk ebből DH-t, EPA-t, még más egyébként szükséges omega-3 zsírsavakat előállítunk, ahhoz egy jól működő májat kell, hogy hát megszerezünk magunknak, mert ha nem működik jól a szintetizálás a májban, akkor a szervezet nem fogja átalakítani ezeket az aminosavakat. És az a baj, hogy sokszor meg a lenolaj sem elegendő az omega-3 egyensúly helyrehozására. De vegetariánusoknak szerintem, tehát vannak jó olajkeverékek, amelyek ezt az omega-3 problémát megoldják. Tehát kifejezetten omega... Pillanat. Meg kell néznem, nem látom. Nem a szezámmal van a baj. A szezámban van némi omega-3, de messze nem annyi omega-3, mint a lenmagban. A lenmagban sokkal több omega-3. Tehát a szezámban van egy kis mennyiség, de ott sok omega-6 is van benne. De az a lenmag olajban van az omega-3, és a lenmag olajnak az emésztése sem olyan egyértelmű kérdés. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy hiába a vegetariánus, hiába a lenmagolajat használ, mégiscsak gyulladások vannak. Tehát ez egy ilyen kérdés, hogy én most látom, Németországban kezdik azt csinálni, hogy tényleg olyan növényi olajokat összekevernek, amelyeknek az omega-3 zsírsav aránya eléggé jól, és ezt kvázi gyógyszerként lehet használgatni. Aki nem akar halolajat használni, az ilyeneket használhat. Pillanat, tessék! Budapesten van egy biopolt, ahol egészen biztosan van. Ezzel kapcsolatosan nem tudom, tehát tényleg ezt nem tudom, hogy mi van benne, hogy van, meg kell néznem. Igen, de ez most nem az omega-3-ról szól. Majd lássam. Igen, hát az 1 a 17-hez képest még mindig jobb. Nézze meg ezt, hogy a omega-3 zsírsav az 4,8, és az omega-6 az 41,3. Tehát az 1 a 10 nagyjából, 1 a 9. Még mindig jobb, mint ami az átlagban van. Egy az 5. Jó, csak hogy, tehát ez egy lépés egy jó irányba, tehát ez egy jó lépés, de még nem az ideális. Tehát még ennél ideálisabban is lehet, jó? Tessék. Igen. Hát úgy van, hogy egy pillanat, ezt gyorsan leállítom. És akkor ezek már ne fújjanak itt. Szóval az a helyzet, hogy a Omega 3-ról mindjárt itt néhány szót még. A zsírsavak a zsírsavak úgy vannak, hogyha például egy olajos terméket nézünk, bármilyen olajos terméket nézünk, nyilvánvalóan nem csak omega 3 zsírsavak, hanem omega 6, de nem csak omega 6 és 3, hanem omega 5, omega 6, omega 7, omega 8, omega 9, még mit tudom én, tehát mindenféle omega savak vannak, és a helyzet az, hogy nekünk egy széles zsírsav spektrumra van szükség, tehát nem csak egy zsírsavra, tehát nem csak arról van szó, hogy most akkor egy omega 3-ad, vagy egy omega 6-ad, vagy valami ilyesmi, tehát így nem lehet igazán. Szembesülünk a gyakorlatban, hogyha egy olajos magot használunk, kiderül, hogy hát igen, omega 3 kellene, de sokkal több omega 6 van benne. Szóval tehát ott kezdenek a problémák és a gigszerek. Amire, tehát véleményem szerint oda kell figyelni, az, hogy ha omega 3, tehát az omega 3 bevitelt szeretnék növelni, hogy az arányok jók legyenek. Az előbb is egy a tíz, tehát ebben az most ha az omega 3 mennyiség, tehát az omega 6-hoz viszonyítva magasabb, akkor ez már jó, de ezt mindenki maga tudja ellenőrizni. Én tudom, hogy az omega 3, omega 6, omega 9, ezek egy ilyen halolaj, olívaolaj keverékek a bioboltban, ezek már jobbak, mint régen a halolajak. Halolajhoz annyit lehet mondani, hogy manapságban kétféle halolaj van, olyat, amit használni, amit abszolút nem szabad használni, tehát teljesen ez tilos, mert tele van nehéz fémekkel, meg mindennel, és van egy olyan halolajszerűség, tehát a piacnak a 93%-a desztillált halolaj. Ez azt jelenti, hogy ez egy hőkezelt olaj, ott az omega 3 zsírsavnak a minőségéről inkább ne beszéljünk, meg ez egy szintiszta EPA-t, vagy szintiszta EPA-TH-t keveréket. A halolajok, mondom, tehát a világpiacon levő halolajok 93%-a Perúból származik, ott hallisztet gyártanak, tehát ott óriási halliszt gyártási kapacitások vannak, és a halliszt melléktermékeként a halolajat állítanak elő. De mivel ez a halliszt eléggé fertőzött, mert ez nem emberi fogyasztásra halásszák, hanem az ott töglik a hal, meg minden, szóval tehát két hétig kint vannak a tengeren, szóval tehát nagyon-nagyon durva dolgok vannak, ezért ezt az egészet utána desztillálni kell. Ez azt jelenti, hogy ők először hexánnal kioldják a halból a zsíradékot, aztán főzik föl 120-130 fokra, hogy kifőzik a hexánt, és utána azt csinálják, hogy tehát ez először a kozmetikum volt, hogy ne legyen annyira büdös, és akkor utána beállítják ezeket a kondéreket speciális, tehát egy bizonyos hőfokra, tehát mit tudom, 223 fok Celsiusra, addig nyomás alatt tartják, utána nyomást engedik, és akkor az olaj ugye elpárolok, és csak ezen a hőmérsékleten, és akkor ez azt jelenti, hogy ezen a hőmérsékleten mondjuk csak a doxo, hexa, mit tudom én, saf, tehát a DH az párolok el, és az összes többi ott marad. Ez egyfajta omega 3 zsírsav, esetleg még az EPA, mit tudom, 229 fokon, és a többi, ami ott van a halolajban, ezt úgy, ahogy van, ott hagyják, mert ott kell, hogy hagyják, mert tele van, mondom még egyszer, tehát hogy mondjam, a rothatási fehérjékkel, mindenfélevel, meg nehéz fémekkel, meg ki tudja mi. És akkor utána mesterségesen hozzátesznek olívaolajat sokszor, beletesznek gyógynövényeket. Manapságban már rájöttek, hogy a halolajok már úgy, ahogy önmagában már nem nagyon lehet eladni. Amit én tudom, tehát az egyetlen olyan halolaj, amit én ismerem, ami jól is működik, az egy úgynevezett nyers lazacolaj, amelyet Alaszkából hozatják, és ez egy olyan olaj, ami, tehát halolaj, ami működik is. Tehát ebből kicsi mennyiségek is óriási hatással vannak. De ez mondjuk egy vegetariánusnak, vagy egy vegán embernek nem ajánlható, mert ugye tehát nem, még halat sem fogyaszt. Én azt látom, hogy tehát ebben nem annyira, tehát ha valakinek omega-3 zsírsav hiánya van, vagy egészségügyi problémája van, magas koleszterinje, vagy mit tudom én, akkor azt mondom, hogy hiába vagy vegán, ha magas a koleszterined, valami nem stimmel. Akkor miről beszélünk? Akkor lehet, hogy a dogmát követett, de rosszul követett, és valami nem stimmel. És akkor tehát nem arról van szó, hogy akkor a dogmát kövessük, hanem hogy egészségben maradjunk. Tehát az élet a nagyobb törvény a dogmánál. És ha egy szuper tiszta, szuper jó, hidegen sajtolt, széles, mindenféle zsírsavval rendelkező halolaj ezt biztosítja nekem, akkor nekem a dogmaid annyira nem lényeges. Egy dolog fontos, hogy ne legyen benne káros anyag.
Most ez az omega-9, ez akkor mi?
Ez csak annyit jelent, hogy tehát ezek különböző szerkezetű zsírsavak. Tehát ez azt...
És ennek van valami arány az omega-3?
Nem, azzal nem is kell foglalkozni. Nem, azért mondom, tehát, hogy ezek a termékek, ahol egy-egy zsírsavat kiszednek, és akkor ezt így arányosítják. Hát... Ott éppen úgy van, ahogyan az illető most ezt éppen szereti, de az igazság az, hogy nekünk az összes zsírsavra van szükség, mert mi az eszenciális zsírsavakból mindent elő tudunk állítani, de ez az előállítás, ez mind energiába kerül.